Most folytatjuk a kúria elnök helyettesével, egyebek mellett a jogos védelemmel kapcsolatban kezdett beszélgetést. Sigmond Árpád kérdezte Kónya Istvánt.
Beszéltek a féléves sajtóreggelin több témáról, például a büntetőjog változásáról is. Ön úgy fogalmazott, hogy a büntetőjog alkotmányosabbá vált, mint korábban. Pontosan mit értett ez alatt?
Hát ugye az alkotmányba bekerült, tehát egyrészt már korábban benne volt, csak ugye egy 2015-ös jogegységi határozat emelte ki ennek a jelentőségét, a TÉSZ néven elhíresült intézmény, ami ugye hát szakszerűen valójában ugye az, hogy életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabás esetén az itt élő bíróságnak lehetősége van arra, hogy a terheltet kizárja a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből, és ezt egyébként nem a BTK, hanem az alkotmány nevezi tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésnek, de az alkotmány erre lehetőséget ad. Tehát egy büntető jogi szankció alkalmazására, egy büntető anyagi jogi szabálynak az alkalmazására maga az alaptörvény, az alkotmány ad felhatalmazást, és ő mondja, hogy ez ugye bizonyos feltételek esetén megtehető. Tehát az alkotmányba, ezt lehet, hogy a több büntetőjog kerül az alkotmányba, vagy több alkotmány kerül a büntetőjogba, de ez mindenképpen ennek az ágazatnak a közjogi természetét erősíti, és tulajdonképpen ugye, és nehogy valaki engem szakági sovinizmussal vádoljon meg, de a büntetőjog az a jogágazatokon belül azért, ami mégiscsak az ország belső biztonságát, rendjét hivatott védeni a maga eszközeivel. És ezen belül a jogos védelemnek az alkotmány, ennek a fundamentuma az alkotmányból kezdődik, és onnan gyűrűzik le a majdnem szó szerinti fogalmazásban, csak ugye cizelláltabban, meg részletezettebben a BTNK belül, ez egy olyan jelentős jogalkalmazó, és olyan tudatos jogalkalmazói megoldás, egy olyan jogpolitikai szándéknak a legmagasabb szintű jogforrásba a beemelése, és onnan kisugárzása, és levitele az alkalmazandó büntető anyagjogba, amit a büntető jogalkalmazónak is tiszteletben kell tartania, és előtt kell tartani a jogalkalmazás során. És ezt ugye a kúria már 2015-ben, amikor volt egy olyan döntés, amely mintha egy kicsit relativizálni akarta volna, vagy fel akarta volna oldani ennek a kötelező természetét, megjelent egy magasabb szintű döntésben, akkor a kúria ezt helyretette, és jogegységi határozatában, amelyet mindenki, tehát mi saját magunk is, de mindenki más jogalkalmazó az ítélkezés során köteles tiszteletben tartani, mondottuk ki, hogy ez része a hatályos jogrendszernek, és törvényi feltételek esetén ezt a bíróságok alkalmazhatják, sem nemzetközi norma, sem nemzetközi szerződés ennek alkalmazását nem tiltja. A hatályos büntető törvénykönyvnek pedig a jogos védelemre vonatkozó szabályai, azok a 78-4-es törvényhez képest tartalmaznak novumokat, különösen a szituációs jogos védelem bevezetési tekintetében. Vannak a 2009-es korábbi módosítások is, amelyek a megelőző jogosvédelemmel kapcsolatosak, kitérési kötelezettség nincs, meg más szabályok is, amelyek már korábban megvoltak, de ezzel a szituációs jogosvédelemnek a bevezetésével ezt így egységesen és alkotmányos alapokból levezetve az egészet, ez egy új struktúra. Tehát ezért a jogos védelemben folytatott ítélkezési gyakorlatot a közzétehető döntésekkel, a kúriai értelmezésekkel, egészen a jogirodalmikig bezáraton, az egész jogalkalmazói karral szembesíteni kell. Ugyanis szemléletváltásra van szükség, még mind a mai napig, hiszen a törvény betűje azért ezben az általános és intézmény jogos védelemben olyan világos és olyan tiszta, mint az alaptörvény. De azt kell, hogy mondjam sajnos, hogy évtizedeken át még a korábbi büntető törvénykönyv rendelkezéseihez képest is egy kicsit félős, bizonytalan és tétova volt az ítélkezés. Ezen a téren már a legfelsőbb bíróság is sokat tett, hogy helyes irányba menjen, de egy korábbi, egyébként az ítélkezési gyakorlatot számtalan téren nagyon jól szolgáló testületi döntés, az irányelvnek egyes megfogalmazásai okot adtak arra, hogy változatlanul az ítélkezésben jelen legyen az, ami a törvényben nem volt jelen. Az arányos védekezésnek a megjelentése, amely egészre lement az eszközarányosság lehetetlen megkívánásáig. A jogalkotás fejlődés és a joggyakorlat párhuzamosan haladva egymás mellett az életigényhez, a józanészhez, ami most ugye kötelező jogértelmezési szempont az alaptörvényben benne van, tehát a józanészhez, a valósághoz igazította ennek a jogintézménynek a fejlődését, és ez most egy korszerű, hatékony, valóban a tisztességes polgár védelmét szolgáló jogintézmény biztosít. De ez akkor lesz élő, ha ezt a bíróság ugyanezzel a tartalommal értelmezi és alkalmazza a konkrét esetek elbírálása során. Annak ellenére, hogy jogegységi, ugye a 15-ös irányelvet felváltottuk két jogegységi határozattal, mint a legkorszerűbb alkotmányos értelmezési eszközzel. Annak ellenére állítom, hogy a törvényi szövegezése a jogos védelemnek az világos, egyértelmű, alkalmazható született olyan döntés, amely ahol az eljárt bíróság kétségbejtő igyekezettel erőltetett módon hosszú, nagy terjedelmes fejtegetésekbe belebocsátkozva, félreértve a törvénynek a rendelkezését megpróbálta megmagyarázni történetesen, hogy az éjszaka miért nem éjszaka, hogy ilyen fél kettőkor egy vidéki településen azért nincs éjszaka, mert az ostorlámpa működik. Hát ez képtelenség.
Két ügy is volt, amely eljutott az elmúlt 6 hónapban a kúriáig. Az egyik, amit már említett, ez az éjszakai támadás. Ebben az esetben ez értelmezhető-e az élet elleni támadásként, illetve milyen eszközei vannak, aki ellen irányul egy ilyen támadás?
Nem mi értelmezünk úgy, maga a törvény állít fel egy vélelmet. Ami azt mondja, tehát, hogy a támadást, hogy ez kétségtelen, hogy valakit megütnek, megrúgnak, az támadást, de azt úgy kell tekinteni, mintha a védekező életének kioltására is irányult volna. Emögött pedig az a régi gyakorlat húzódik meg, és egyébként beemelte a jogalkotó a legfelsőbb bíróság által korábban szentesített gyakorlatot az ítélkezésbe, hogy életelleni támadás esetén az arányosság kérdése fel sem merül. Tehát ha valakit azért úgy támadnak meg, hogy az életekről veszélybe, akkor bármilyen eszközzel, bármi módon a támadó életének minden kímélete nélkül védekezhet. Tehát elveheti akár az életét és a saját életének a védelme érdekében. A törvényalkotó most a joggyakorlat könnyítése, az ítélkezés könnyítése érdekében azt mondta, hogy nem kell most törjed a fejedet, ha vannak bizonyos szituációk, éjjel, csoportosan, felfegyverkezve, fegyveresen történik a személyen támadás, ezt úgy kell tekinteni, mint ami a védekező életének kioltására is irányul. Adott esetben éjjel támadtak meg valakit, személyen ellen hátulról megrúgták, arcul ütötték, és ő ezzel ellen védekezett késsel. Olyan szerencsétlen persze, hogy támadó elvesztette az életét. De ő ezt akkor megtehette, mert a törvény számára azt a vélelmet állapította meg, hogy az életének a kioltása jelent a támadás, és ő ezért szabadon védekezhetett. Ez volt az első ügy, amit ugye a kúriának helyre kellett igazítani, hogy az éjjel törvényi fogalma most nem relativizálható, nem magyarázható, hogy azon a napszak volt egyébként minden külső feltételt adott szituációban, egy vidéki település elnéptelenedett utcája, ahol egy közvilágítás működik, ez semmiképpen nem változtat az éjszaka természetén. Egyébként ki is van fejtve a kúria által, hogy adott esetben a megtámadott személy senkitől segítséget nem is remélhetett, hiszen akikkel egy támadója korábban konfliktusba került, azokat mind legyőzte, mindenki megfutamodott terüle, ő fizikailag sem volt azonos kondíciójú ővel szemben, de nem is tehetett más, nem volt, vagy eltűri, amit a támadó vele tenni akar, vagy védekezett a lehetséges módon, amit számára a törvény lehetővé tett. Ez volt ez.
A másik ügyben egy parkolóautó tulajdonosát támadták meg.
Egy közlekedési jelzőlámpánál megálló autóban ült egy nő, egy magányos nő vezet a gépkocsit.
Ugye? Ez az a bizonyos eset, amikor az autóval a motort elütötte.
Igen, a támadóját a táskája érdekében, és amikor utolérte a érintkezett a motorossal, és a motoros már egy olyan 50 méteres út megtétel után történt az egész eset, becsúszott egy szemközti autó alá, és olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítás közben vagy után rögtön elvesztette az életét.
Ez is heves vitákat váltott ki, hogy volt-e a joga a nőnek, mint a táskát ellopott motoron menekülő tolvajt autóval üldöző nőnek egy több tonnás szerkezettel szinte a tolvaj életére törni.
Igen, ugye most a tolvaj az mozgó bűnöző volt, mert a motorkerékpáron ültek ketten. Előre jól kitervelt recept szerint dolgoztak, egymással rádiókapcsolatot tartottak a motorkerékpáron ülő tettesek. Eszközzel vidjával törték be a motorról a parkoló autóban helyet foglaló gyanútlan nőnek a autójának az ablakát, és emelték ki jobb oldal első ülésről táskát abban minden okmányával és készpénzével, mint egyéb értékeivel együtt. A törvény azt mondja, hogy a jogos védelem igénybe vehető a személy, a dolgok és a közérdek védelme érdekében. Tehát nem zárja ki a jogos védelem alkalmazhatóságát egyik védett tárgy tekintetében sem. Igaz, hogy általában, amikor a jogos védelemről beszélünk, meg amikor az alkalmazásról, általában az életelleni vagy testépség elleni támadások kapcsán szokott felmerülni. Kevés az olyan eset az ítélkezésben és a jogokban, ahol javak védelme érdekében, dolgok védelme érdekében gyakorolhatja megtámadott a védekezéshez való jogát. Most itt ebben az esetben egy olyan esemény történt, ahol egyébként a dolgok elvétele érdekében a dologra irányult megszerzett jogtalan támadás áttevődött egyébként a személyre is. Tehát ha nagyon most precízen kellene azt minősíteni, történt az konkuráló rablással, illetőleg a közlekedés biztonság elleni büntette is, hiszen a közlekedő gépjármű vezetőjével szemben gyakorolt egy sokkoló hatást, ugye berobbant valósággal az üvege teleszórva a nőnek a ruháját, mindent, amikor ugye történt. Tehát egy durva erőszakos magatartás történt, támadás a dolog ellen, mely szemben teljesen jogszerűen védekezett mert a megtámadott nő. Mindig a támadó választja meg a támadás helyét, idejét, módját, eszközét, és helyzeti előnyben van ezért a megtámadotthoz képest, mert az egészről semmit sem tud. A kúria már a korábbi jogegységi határozatában is leírta azt, vagy megállt, hogy a jogtalan támadás kockázatát mindig a támadó viseli. A elhárító cselekmény, tehát ön üldözőbe vette, a ugyancsak őt járművel megközelítő, járművel megtámadó tettest, az nélkülözte a bűnösséget. Ez nem, mert a törvény ezt megengedte. Egy társadalomra veszélytelen cselekményben nincs szándékosság, nincs bűnös szándék. Ha a bűnös szándék hiányzik, akkor az eredmény tekintetében gondatlanság sem létezhet, ez dogmatikai képtelenség. Tehát a bekövetkezett eredménynek is természetesen, hogy ott károkozás történt, meg van felelőse, de az nem a megtámadott, nem a védekező személy, hanem a jogtalan támadó. Ez volt a kúria döntésének lényege, amelyben még értelmezte a kúria azt is, hogy mit jelent a dolgokra gyakorolt jogtalan támadás, amely egyébként már a lopásnál, meg a tettenés fogalmának ki volt dolgozva, hogy mindaddig, ameddig ugye a támadó tettenérése zajlik, az elvétel folyamatának a megszakítása az a jogos védekezés, a védekezés jogszerűségébe természetesen belefér. Tehát ez több minden oldalról körül lett állva, az volt a lényeg, hogy jogszerűen védekezett, és ezért minden jogkövetkezményről fel kellett őt menteni. Ez azért volt egy előremutató döntés, és egy törvénynek hangsúlyozni kell, hogy egy büntetőanyagi jogszabályoknak megfelelő döntés, mert ilyen még nem volt. Tehát egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy azért ez egy, ha egy kicsit úgy belegondolunk, most itt hogy milyen nagyszerűen értelmeztük a jogot, és végre helyre tettük ezt, hogy ez 5 évbe tellett, amíg ez az ügye helyére került, és gyakorlatilag egy megtámadott ember, aki bátran és karakánul viselkedett, 5 éven át állt a büntetőeljárás hatáját, és az igazságszolgáltatás elkövette vele azt a csúfságot, hogy a saját támadója a rabló mellé ültette a vádlottak padjára, és őt a támadója bűntársának nevezte. Úgy gondolom, hogy itt volt az ideje annak, hogy az anyagi jogot helyre tegyük, a törvények és igazságnak megfelelő döntést hozzunk, mert ilyen eset nem fordulhat elő. A jogalkotó maga mondja meg ezt a szándékát, hogy tudnilik a büntetőjog és a büntető eljárás a sérelmet szenvedett fél mellé áll. Tehát azért kell ezek a döntésekkel foglalkozni, őket közzétenni, és elvi határozatgyanánt megjelentetni, és majd a esetleg a jogegységi határozatot is továbbfejleszteni, hogy ne következzen be ilyen helyzet, hogy ugye a megtámadott kétszer kénytelen védekezni, egyszer az utcán vagy a közterületen, amikor a triviális támadást tesz, és másodszor pedig a büntetőeljárás procedúrája alatt a váddal szemben, amelyettől elveszem, mert menet van szabad megemelni.
Kónya Istvánt, a kúria elnök helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk az Inforádió jogi magazinját.